A rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jobb pályán mottóval ma kezdődik az erdélyi Tusnádfürdőn a 33. bálványosi nyári szabadegyetemi és diáktábor, közismertebb nevén Tusványos, vasárnap hajnalig tartó rendezvénysorozata. Az erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács és a budapesti székhelyű kisebbségekért Pro Minoritate alapítvány szervezésében. Idén 76 partnerrel közösen 34 rendezvénysátrat működtetnek majd, és több mint 500 programmal, 1000 előadóval várják az érdeklődőket az Olt folyó partján található kempingbe, valamint a sportpályára. A hagyományos szombat délelőtti politikai fórumon Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László az Erdély Magyar Nemzeti Tanács elnöke tart majd előadást, valamint válaszolnak a közönség kérdéseire. A 33. bálványosi nyári szabadegyetemi és diáktábor hivatalos megnyitója holnap délelőtt lesz, ekkor kezdődnek a szakmai közéleti programok. Bírósági eljárást megelőző konzultációt kezdeményezett az Európai Uniónál Ukrajnával szemben Magyarország és Szlovákia, miután Kijev részlegesen leállította az orosz Lukoil Közép-Európába irányuló kőolajszállítását. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben hangsúlyozta, az ukrán döntés súlyosan veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiaellátását. Kiemelte, átmeneti megoldásokkal stabilizálták a helyzetet, de középtávon már nem biztosítható a magyar és a szlovák kőolajellátás biztonsága a Lukoil szállításai nélkül. Budapest helyett Brüsszelbe hívja össze az unió védelmi és külügyminisztereinek informális ülését az unió külügyi főképviselője. Josep Borrell az uniós külügyminiszterek tanácskozása után az ex-közösségi portálon azt írta, a miniszterek többsége élesen bírálta Magyarországot, amelyet az őszinte és lojális együttműködés hiányával vádoltak. A 27 országból 25 támogatta, hogy az informális tanácskozást ne Budapesten tartsák, Magyarország mellett Szlovákia volt a másik, amely ezt ellenezte. Rendkívül súlyos válságtünetnek tartja az uniós ügyekért felelős magyar miniszter, hogy az uniós biztosok bojkottálják a magyar uniós elnökség rendezvényeit. Bóka János az Inforádióban úgy értékelte, ez az európai integráció lényegének és az intézmények identitásának a teljes félreértése. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar uniós elnökségi rendezvények céljainak a megvalósulását nem befolyásolja, hogy a legtöbb tagország nem miniszteri szinten képviselteti magát ezeken. Tuzson Bence igazságügyi miniszter vezetésével informális tanácsülést tartanak az unió tagállamainak igazságügyi miniszterei Budapesten. Az elnökség prioritásait ebben a fél évben Magyarország határozza meg, ezek között szerepel a jogi versenyképesség és a digitalizáció elősegítése, valamint a mesterséges intelligencia szabályozása és felhasználása, emlékeztet a tárca. Tuzson Bence korábban arról beszélt, ahhoz, hogy Európa visszakerüljön a világgazdasági élvonalába, olyan jogszabályi környezetet kell teremtenünk, amely nem hátráltatja, nem segíti az unió országait, gazdasági szereplőit és az embereket. Valamennyi amerikai állam demokrata pártelnöke Kamala Harris elnökjelölését támogatja. Az Állami Demokrata Bizottságos Szövetsége ezt azután közölte, hogy Joe Biden hivatalban lévő elnök bejelentette visszalépését az elnökválasztástól. Azt is hangsúlyozta, teljes mértékben támogatja a lelnökének jelöltségét. Az ukrán-magyar határszakaszon 6396-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 5483-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 27 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az 1919-es román megszállás 95 éve kivégzett hódmezővásárhelyi mártírjaira emlékeznek holnap az áldozatok emlékművénél, tájékoztatta az önkormányzat az MT-t. A tömeggyilkosság 56 áldozatának csaknem fele 30 év alatti volt, túlnyomó többségük szegény sorban élt földművesek, iparosok voltak. Szomorú tendencia. A hónap közepén 9 nap alatt 22 országos és fővárosi melegrekord dőlt meg, ebből 13 hajnali melegrekord volt. A mérések szerint július 11-től 6 napon át minden nap megdőlt az országos melegrekord, ebből 3-at a Bács-Kiskunvár megyei Kelebia, 3-at a Hajdú-Bihar vármegyei Kőrösszakál tudhat magáinak. Végül a várható időjárásról. Erőteljes a nappali gomoly felhőképződés, fátyolfelhők is vannak felettünk, záporok, zivatarok nagyszámban, főként az ország középső harmadában várhatóak, ezeket felhőszakadás, illetve erős, néha viharos széllökés kísérheti. Az északi a szél zivataroktól függetlenül egyre több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcshőmérséklet 30-32 fok körül alakul, híreinket hallották.
Ment még a 400 csapás, nagyon bírtak. Új hullám művész hatás, ilyet írtak. Az előtt lapok a film nyomot hagyott, s mi csak néz. Riasztó látomás, hol a lényeg? Ne hidd, hogy bárki más odaférhet, mert a film ennyit ad, az a hős ott nem te vagy, mégis így szép. Volt egyszer egy mozi világ, a fétél is nem a te hibád, mert érezted a legelején, hogy lesz még véresebb a ponyva regény. Délutáni előadás, illúzió. Egyszer egy mozi világ,
nem lett édesebb a keserű méz. Éjszakai előadás, illúzió. És jön a digitális mozi világ. A birodalom jól visszavág. Túlvezérelt haramiák.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Sikertörténet az oktatásban? Igen, ez a szakképzés. Hogy jutottunk odáig, hogy egyes szakközépiskolák presztízse nagyobb, mint sok menő gimnáziumé? Milyen volt az út, ami ide vezetett? Van-e esélye a szakközépiskolából egyetemre kerülni? Hol állunk a nemzetközi versenyben? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Pölöskei Gábornét, a szakképzésért felelős helyettes államtitkárt, a Kulturális és Innovációs Minisztériumból. Köszönöm, hogy itt van.
Én köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
Én azt mondtam, hogy sikertörténet, de tényleg?
Igen, most én ilyeneket nem nagyon szoktam kimondani, de most azt gondolom, hogy bátran állíthatom, hogy igen, sikertörténet a szakképzésnek az átalakítása, azért, mert 3 év alatt már jönnek olyan eredmények, ami egyértelműen már trendként fogható fel a változásra. Azok a jobbító dolgok, amiket el akartunk érni, azok elindultak, de még nagyon sok tennivalónk van. Tehát azért itt a szakképzés az nagyon-nagyon nem nulláról, hanem nagyon mínuszról indult a társadalomnak a megítélésében. Ezt nekünk már módosítani kell. Tehát itt azt szeretnénk, hogyha elérnénk mondjuk Ausztria szintjét, ahol a gyerekeknek körülbelül 23%-a jár gimnáziumba egyébként, a többi az mind technikumba, szakképzőbe jár különböző szinteken, és gyakorlatilag az egyetemeknek a mérnökképzés előszobája az egyértelműen a technikummá válik.
Azt mondja, hogy Ausztriában 23%, nálunk?
Nálunk körülbelül most olyan sokat javultunk a múlt évben, olyan 37%-nál tartunk most.
A szakközébe járók aránya?
Uh-huh.
Hát igen. Az akkor sokkal magasabb, mint Ausztriában. Ez jó?
Nem.
Fordítva?
Fordítva, 37% a gimnáziumba járók.
Ja, értem.
Igen, tehát még van mit tennünk, igen.
Mi volt a koncepció? Tehát amikor elindultak, azt mondja, mínuszról indultak. Mi volt a koncepció?
A gazdaság szereplői olyan sok kritikát fogalmaztak meg a képzéssel szemben, hogy egyszerűen tenni kellett valamit, mert az, hogy kikerülnek a képzésből gyerekek, és majd, hogy nem nulláról elkezdi a vállalat képezni őket, az nem az, hogy nem hatékony, hanem egyszerűen tűrhetetlen. Ugyanakkor pedig képzett minőségi munkaerőre volt szükség, mert a gazdaság meg olyan nagyibbe fejlődött. Tehát a gazdaság szereplői tökéletesen meg tudták fogalmazni, hogy mire van szükségük, oly mértékben, hogy amikor létrehoztuk a 19 gazdasági ágazatot, és csak gazdasági szereplőket kértünk föl, hogy legyenek a tagjai, odaadtuk nekik a tananyagunkat, és akkor egyszerűen fogták, és kidobtak, beletettek tananyagtartalmat, tehát gyakorlatilag meg tudták azt fogalmazni, hogy nekik mire van szükségük, és milyen eszközökkel lehet azt megszerezni. És hogyha ezek az eszközök nincsenek meg, akkor ők hajlandóak beszállni a képzésbe.
Na de én megfordítom a dolgot. Mert ez nem azt jelenti, hogy a gazdaság szereplőinek kiszolgáltatott az ember. A gazdaság ezt akarja ma, holnap lehet, hogy mást akar, miközben a gyerek, aki elvégzi az iskolát, az tanul valamit, na de azt tanulja, amit kell a gazdaság szereplői. Értem, hogy önmaguk felé jót akarnak, de a gyerekek felé is jó ez?
Igen, ugyanis nem konkrét tananyagtartalmakkal kezdődött el a fejlesztés, hanem meg kellett határozni, hogy milyen alapkészségekkel kell rendelkezni a gyerekekkel, hogyha egy adott ágazatról beszélünk. És ez azért fontos, mert így a gyerekeknek, amikor bejönnek a szakképzésbe, nem is szakmát kell először választani, hanem azt mondjuk, hogy nagyjából azt tudja, hogy milyen ágazat érdekli. Hát tudja, hogy most ő inkább a gépipar, vagy az egészségügy. Hát aha, Ez eléggé különböző. Hát ez tudja, hogy mi az, ami érdekli, és akkor, de azt nem tudja megmondani, hogy mondja a gépiparon belül hányféle szakma van, vagy milyen vállalatok vannak, milyen munkakörök vannak, hát honnan tudná? Ha szerencséje van, akkor a családon belül kap információt, de egyébként nincs információja, mert nem lehet. Ezért azt gondoltuk, hogy az első időben, az első évben, a 3 éves képzésnél a szakképzésben, a technikumnál pedig az első 2 évben csak ágazati alapoktatás folyik. Tehát itt elsősorban nem már szakmára tanítunk, hanem el kell sajátítani a tanulónak azokat a kompetenciákat, amelyek majd kellenek ahhoz, hogy a szakmát meg tudják tanulni. És ebben az időszakban ő rájöhet arra, megismerve a különböző munkaköröket, vállalatokat, lehetőségeket, megismerve egyáltalán az anyagot, a műhely részét ennek a dolognak, hogy őt egyáltalán ez érdekli-e? Tehát valóban ezt akarja majd csinálni felnőttként? Tehát ennek a szakmaválasztás, a megalapozott szakmaválasztást kialakítva lehetővé tesszük azt, hogy egyrészt érdeklődő gyereket engedjünk be a képzésbe, már pedig érdeklődő gyereket könnyebb tanítani, és azt igen, gondolom, hogy meg lehet neki mindent tanítani
és
egy
van érdeklődő gyerek?
Igen.
Mondani, ez a mai generáció, ez ilyen-olyan-amolyan, csak a telefon nem érdekli semmi.
Nem.
Mondják direkt, az öregek.
Igen, de nem. Ezzel direkt csináltunk egy felmérést, aztán itt most már ugye most annyi időszak eltelt, hogy meg tudjuk nézni az ágazati alapoktatásnál, hogy valóban a gyerekek mit szólnak hozzá. És csináltunk ilyen felmérést, hogy miért jött be, csalódott, nem csalódott, mi az, ami tetszik neki. A gyerekeknek a 70%-a, 75%-a azt válaszolta, hogy ő szívesen jár ide, mert érdekli, amit tanul.
Az jó nekik, hogy nem csak elméleti képzés van, hanem gyakorlati? Egyszer azt mondta egy riportalanyom, hogy a manualitás nagyon megnyugtat.
Lehet, de nagyon sok gyerek, igen, elképzelhető, és nagyon sok gyerek egyébként manuálisan jobb, mint elméleti definíciókat visszaadni. Ráadásul, mivel általában a gyakorlathoz kötjük az elméletet, ezért lehet, hogy könnyebb.
Mondom én, mint aki ért hozzá.
Igen, azt gondolom, hogy könnyebb egyébként megtanulni. Tehát gondoljunk, miért a gyerekek azért hogy tanulnak dolgokat, nem? Tudattalanul tanulnak egy csomó mindent a játékon keresztül. Most gyakorlatilag az oktatásban próbáljuk ugyanezt elsajátítani. Persze azért jóval komolyabban, mert nagyon komoly szakmákat tanítunk.
Most én egy pillanatra visszatérek ahhoz, hogy a piaci szereplők, vagy a gazdaság szereplői, azok alakítottak a képzési anyagon. Ezt értem, és rendben van, de mi van akkor, ha egy gyerek úgy gondolja, igen, elmegy szakközépiskolába, de aztán közben rájön, hogy szeretne tovább menni. A további út lehetőségei, tehát megkapja azt a képzést, amivel mondjuk egy nem tudom, autószerelő szakmát megszerző gyerek, az elmehet utána a műegyetemre, és lehet közlekedésmérnök?
Jó, tehát azért szerintem a minden tanításnak, intézmény struktúrának vannak szintjei. Tehát itt a szakképzésben van 3 éves képzés, ez a szakképzőiskola, ezek, amelyeket régebben talán szakmunkásoknak hívtunk. Tehát, hogy csak tudjuk valahogyan rögzíteni. A másik pedig az 5 éves a technikus képzés. Míg a szakmunkás képzésnél a szakmunkás bizonyítványt kap, ott nem zárul érettségivel, hanem szakmunkásként gyakorlatilag kikerülhet a munkaerőpiacra, addig a technikusnál ott az érettségi, ami teljesen egyezik egyébként a gimnáziumi érettségivel, hiszen ugyanazt tanulja a matekból, magyarból, idegen nyelvből, történelmből, tehát ezekben teljesen megegyezik, így az érettségi mellett kap egy technikusi oklevelet. Mm-hmm. Na most ami újítás az az, hogy a gimnáziumnál ugye van a 4 kötelező tantárgy, és még egy tantárgyat választ, mint testnevelés, földrajz vagy valamit. Nálunk ezt nem kell csinálnia, hanem azt mondjuk, hogy rendben van, hogyha azért vagy te technikus, mert hogy szakmát is tanulsz, így az 5. érettségi tantárgynak
ez a szakma.
Bejön a szakma.
Tehát ott nem lehet választani, hát persze, miért választani, amikor az a szakmája?
Igen, viszont egy csapásra 2 legyet üt, hiszen megvan neki az érettségie, és megvan neki a szakmai vizsgája is. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy, azt gondolom, hogy jó konstrukció, pláne úgy, hogy az azonos ágazatban megfelelő, azonos szakmát tanító magasabb szint, felső szint mérnöki képzés, az beszámítja, tehát pluszpontokat kap, tehát igen,
tehát
jelentős.
Egyetemi felvételinél
nagyon jelentős pluszpontokat kap. Ezen kívül pedig készítettünk egy olyan konstrukciót, mivel ennyire közelített az egyetem hozzánk, azt lehetett látni. Azt úgy hívják, hogy okleveles technikus képzés, ahol már a 11-től a tartalmakat megnéztük az egyetemekkel együtt, csináltunk egy tartalmi mátrixot, mit tanítanak egyetemen, mit nálunk, hogy ne kelljen duplázni, és gyakorlatilag elkezdjük az egyetemekkel a tartalmat összehangolni, lejönnek akár egyetemi tanárok tanítani, és maga a duális képzés és minden egyéb, ami akkor ott már bejön, az mind az egyetemmel van összhangban. És ezért azt az egyetem már nem ismételteti meg, hanem azt mondja, hogy én nekem ez a képzési tartalom számomra elfogadott, ellenőrzött, benne voltam a képzésbe, ezért 30 kreditpontot adok minimum.
És ez be is igazolódik? Tehát ők ez azt mondják, év. Hogy nem tanítjuk újra, mert úgyis tudják.
Igen.
Tényleg tudják?
Persze, hát muszáj.
Jó, Jó, csak azért megkérdezem.
Muszáj, mert akkor ki fog esni. Tehát az senkinek nem érdeke, hogy csak bekerüljön egy gyerek. Tehát az oktatásnak akkor van értelme, hogyha el is végzi. Tehát akkor lehet egy oktatást értékelni.
Most mondott egy olyan alapigazságot, amit... Jó, kérdezek még valamit.
Még az okleveles technikusnál egy fél mondat erejéig csak annyit, hogy azért az, hogy 5 évvel le lehet rövidíteni az egyetemi képzést, azért az azt gondolom, hogy jelentősen elismerés.
Tehát nekik 5 évvel rövidebb az egyetem?
Uh-huh, igen, vagy ez, kevesebb kreditpontja van, vagy kell használnia. Igen.
Ez abból a szempontból is érdekes egyébként, mert a mai viszonyok között, hát ez nőknél aztán nagyon előjön, minél tovább tart a tanulási időszaka, annál később jön a gyermekvállalás és egyebek.
De az egyetemektől függ, például most nagyon érdekes, mert elindítottuk az oktatási ágazatot, ez teljesen új, és óvodai nevelőt fogunk képezni, és ennek a tananyag tartalmát ezt egyetemekkel raktuk össze egyébként, ott például 60 kreditpont fölött van, tehát ott valahol 1 évvel lesz rövidebb a egyetemi, az óvónőképzés.
A tanárok a köznevelés során azt szokták mondani, mert én mindig azt szoktam kérdezni, hogy igaz-e, hogy a tanároknak nagyjából a fele a köznevelésben, általános iskolában, középiskolában nem feltétlenül alkalmas arra a feladatra, amit ellát. Hogy ez igaz-e vagy sem, azt én most nem tudom, ezt kérdezni szoktam. A szakoktatásban a tanárok hol állnak?
A szakképzésben kicsit jobb a rendszer, és azért lehet jobb a rendszer, mert az iparnak, a piacnak nagyobb hatása van, és mi a törvényt úgy csináltuk meg, hogy kinyitottuk egy kicsit a tanítás lehetőségét, és például mérnökök is bejöhetnek a rendszerbe.
Tehát nem kell pedagógus végzettség, igen, hanem mondjuk egy műegyetemi diplomával, igen, egy mérnök.
Igen.
És ez bevált?
Igen, nagyon. Tehát az a visszajelzés, hogy maga a tantestület, ugye jött egy új ember, megjött a mérnök úr, bejött tanítani, vagy az egyetemtől lejöttek órát adni.
Lejöttek, idejöttek, vagy lejöttek.
Így van, ez egy így nagyon... van. így
érti
van.
Érti a szavak közti különbséget.
Abszolút, abszolút. De az emberek így gondolkodnak, és a tanárok még, na most ehhez ő nekik fel kell nőni, másként kell néha viselkedni. Tehát, és az, hogy annyi új dolog van a rendszerben, tehát más lett a tartalom, más lett a kimeneti szabályozás, projektvizsga van, akkor számítógépes vizsga van ma már, nincsen írásos vizsga, hanem
azt
interaktív.
Azt sajnálom, zárójel. Tehát a kézírás az egyes vélemények, nem egyes vélemények szerint, tehát azt mondta nekem konkrétan itt egy meghívott vendég, hogy a kézírásnál ma már bizonyítható, hogy jobban rögzül, ha a papírra írják, illetve jobban rögzül, ha a papírról olvassák.
Hát reméljük, hogy már rögzítettem, mert csak a vizsga ilyen.
Jó, igen. A gazdaság szereplői most elégedettek? És azt mondják, hogy igen, megvan, célnál vagyunk?
Hát mikor elégedett egy gazdaság szereplője?
Soha.
Szerintem soha. Tehát a válasz már meg is mondta. Tehát azt gondolom, hogy mindig van olyan terület, ami lehet javítani és lehet finomítani, illetve mindig jönnek be újabb és újabb igények. Ugye a környezetnek a változása, meg az az egész, ami közül új szakmák jönnek.
Há persze,
új elvárások jönnek.
Akkumulátorgyártás. És akkor csak ilyeneket mondjak.
De azt mondanám, hogy most bejött például a hidrogén technológia, és akkor, na akkor hidrogén, mi van, az egyetem már képez, hát akkor nekünk alá kell képeznünk. Uh-huh. Tehát ezek ilyen azonnali lépéseket igénylő, nagyon gyors lépéseket igénylő változások
ehhez
vannak azért a rendszerben.
Megvan a szellemi háttér, a szellemi tőke, hogy ezeket a változásokat követni tudják?
Azt kell mondanom, hogy igen.
De az egyetemeken, vagy
az
onnan?
Egyetemeken és a piacon, tehát az ipar szereplőinél. Uh-huh. Ugyanis nagyon sok, nagyon gyorsan változnak a gépek, a technológiák, és ők rettentő gyorsan tudnak, kell lépést tartani.
A gépek, technológiák. Amikor egy ember tanul valamit, akkor ki kell próbálni.
Igen.
Ott van a gép. Hát ha csak arra gondolok, hogy egy kőművesnek falat kell tudni rakni, akkor ott rakja a falat az iskolában? De ez a leg... Hogy is
nem, mondjam? Régen így volt.
Ez annyira
ott
primitív
rakta,
példa,
és, hogy... és leborították a falat. Régen tényleg így volt.
És ma?
Nem. A duális képzésbe kiadjuk a gyerekeket, ahol munkaszerződésben vannak a gyerekek, ami azt jelenti, hogy a munkaszerződésnél van egy munkáltató, uh-huh, akinél ott vannak.
Tehát ezt jelenti a duális képzés?
Ez.
Hogy
és
van
a
az iskola, és van a gyakorlati... Nem. Jelent a duális képzés?
A duális képzés lényege az, hogy két oldal képez, az iskola és a vállalat, a gazdálkodó, de nem választjuk el azt, hogy elmélet, az iskola, gyakorlat, a duális képzés, ugyanis az életszerűtlen, hogy a gyakorlat helyén, hogyha jön valami olyan dolog, amit el kell magyarázni, az beszalad az iskolába és elmondja.
Lágos,
sőt, a tanár se fogja tudni feltétlenül, mert nem ismeri azt a legújabb technológiát, uh-huh, amit kín ismernek a gyárba. Ezért közös képzési program van, és a közös képzési programban együtt határozzák meg, hogy ki mit képez a gyereknél.
És ki a felelős? Mindig kell, hogy legyen egy felelős.
A felelős az iskola.
Az iskola.
Tanuló szerződésben marad a gyerek, az van, és a vizsgát ott teszi le.
A legnépszerűbb szakmák, én most olyanokat tudok mondani, hogy a fodrász meg az autószerelő, ez volt a régi időkben. Ma nem tudom, mik a legnépszerűbb szakmák. A fodrász azért biztos ott van.
Hát, de miután a képzésnek a szerkezetét meghatározza az, hogy milyen igény van, és ez nem a tanulók és a szülők igénye, hanem piaci igény, ezért igazából nincs ott. Tehát valóban így kezdtük, 6 évvel ezelőtt emlékszem, hogy valóban így volt, de ma már jelentősen nem. Ma elsősorban turizmus, vendéglátás, informatika, kereskedelem, mechatronika, gépészet, most bejött érdekes mód a logisztikai technikus, az tavaly nem volt, az nagyon jó dolog. Tehát lehet látni a képzéseknek a számszerű alakulásánál, hogy milyen mértékben valóban az igény által meghatározott keresletvezérelt képzésre kezdünk áttálni.
De most két kérdés van, mondom mindegyiket, el ne felejtsem. Az egyik, hogy a tanárok fizetése mennyire versenyképes.
Igen.
Itt az iskolában itt van a gazdaság, tehát akkor az iskolai tanárokat nagyjából úgy kell megfizetni, mint a gazdaságban az embereket?
Hát szeretnénk, de azért még nem tudjuk úgy megfizetni, de valóban szeretnénk. Ez volt az elve egyébként, hogy a más munkaviszonyba, tehát rendes törvénykönyv alá helyeztük a
munkatörvénykönyv
alá helyeztük, igen, a tanárokat, és nem közalkalmazottak nálunk.
És ez jó? Mert a közalkalmazotti státusz az egyfajta védelem, a köznép így gondolja, én is így gondolom.
Igen, de most kinek mi az érdeke? Tehát most azt gondolom, hogy nem a védelem a legfontosabb, hanem az, hogy hatékonyan, minőségben jól végezzük a dolgunkat. És úgy gondolom, hogy ehhez, hogyha egy teljesítményértékelési rendszert rakunk, és ahhoz igazítjuk, vagy azzal együtt igazítjuk a fizetést, akkor annak már van értelme. És ezt alakítottuk ki.
A másik kérdés, és ez majdnem befejező kérdés, hogy az itt végzett diákok elmennek külföldre?
Amit mi mértünk, az az, hogy a gyerekeknek körülbelül 3%-a mondta az, hogy külföldön akar dolgozni, és a következő 3 év múlva 6%-a mondta, hogy a következő 3 év múlva menne el majd külföldre dolgozni.
Tehát majdnem közel 10%.
Pályakövet, hát annyi még nincs, és reméljük nem is lesz.
De lehet, hogy visszajönnek, tehát az, ha kimennek, az még nem jelenti azt, hogy ott is maradnak.
Így van. Azért nálunk van egy inas kapcsolata rendszer valahol, tehát sok mindent lehet kint tanulni, amit kint tanulnak, és itt tovább képzi magát, azt mind beszámítjuk, mert van egy beszámításos, felméréses rendszerünk is a továbbképzéseknél.
Mondtam, hogy utolsó kérdés, de azért van még egy utolsó. Azt mondtam az elején, hogy sikertörténet, és tudom, hogy rengeteg díjat nyertek magyar diákok. Mondjon egyet-kettőt.
Hát van az Európa bajnoksága a szakmáknak, meg a világbajnoksága, mindenhol rettentő jól szerepelnek a tanulóink, és az a külön öröm, hogy egyébként mechatronikába, robotikába, ipari technikába, tehát olyan területeken, ami igazán nagy tudást igényel, de más területeken is, az asztalosaink remekek.
Hát ez hagyományos, hogy így van.
Csak szeretnénk, hogyha több lenne belőle.
Hát az feltételek úgy tűnik, hogy megvannak.
Igen, reméljük, hogy ez így is marad.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkára volt a Kulturális és Innovációs Minisztériumból. Köszönöm, hogy itt volt, és hívom máskor is, ha nincs ellenére.
Igazán kedves, köszönöm az érdeklődést.
Technikus kollégám Bójás János, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Love, love, love. I'm talking about love, about love, love. talking about love, love, love. I'm talking about love, about love, love, love. I'm talking about love, about love, love, love. I'm talking about love, about love, love, love. I'm talking about love.
Chega mais pertinho, tudo bem devagarinho. Não fazemos nada depressa. Deixa que adivinho que te dói aquele espinho, que vou tirar com muito carinho. Vem pra ficar, meu bem. Vem mais pertinho. Carinho. Vai crescendo nosso amor. Nem dia sem você. Deve mais amanhecer. Chega mais pertinho, tudo bem devagar. Fazemos nada depressa. Deixa que adivinho que te dói aquele espinho, e vou tirar com muito carinho. Crescendo nosso amor. Nem
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi renddel kapcsolatban, de engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy kicsit megszakítjuk azt a logikai sort, amelyet elkezdtünk az elmúlt alkalmakkor, hiszen a múlt alkalommal az Ószövetséget, az ókori világot próbáltuk megnézni a hivatásokkal, a papsággal kapcsolatban. A megszakításnak az oka pedig az, hogy most volt a tegnap előtti napon a hivatások vasárnapja, jó pásztor vasárnapja. Szokásoknak megfelelően Szentatyánk Ferenc pápa üzenetet küldött a hivatásokkal kapcsolatban. Ezt az üzenetet szeretném csak vázlatosan a kedves rádióhallgatók szívébe vésni. A Szentatya sokféle hivatásról beszél a hivatások világnapján, az édesapai, édesanyai hivatásról, a szerzetesi, hivatásról, a papi hivatásról. A Szentatya már az üzenete elején azt az üzenetet fogalmazza meg, hogy a papság a reménynek az üzenetét hordozza. Később ez kiterjeszti az összes hivatásra, mert azt mondja, hogy a keresztény ember zarándok. Útra kelünk, fölfedezzük Isten szeretetét, és egyúttal fölfedezzük önmagunkat is egy belső utazáson keresztül. Meghívást kapunk arra, hogy Istent és egymást szeressük, s így földi útunk vége soha nem az értelmetlen erőfeszítés vagy a céltalan vándorlás, ellenkezőleg a hívásra válaszolva minden nap megpróbáljuk megtenni a lehetséges lépéseket egy új világ felé, amely majd békében, igazságosságban és szeretetben tölt el, ebben élünk. Vagyis, hangsúlyozza a Szentatya, a remény zarándokai vagyunk, mert egy jobb jövő felé törekszünk. S végső soron ez minden hivatás célja, hangsúlyozza a Szentatya, immár több egyszer, a remény emberévé válni. A karizmák és a szolgálatok sokféleségében mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy testet és szívet adjunk az evangéliumi reménynek egy olyan világban, amelyet korszakos kihívások jellemeznek, a darabokban zajló harmadik világháború fenyegető kiteljesedése, a jobb jövő reményében hazájukat elhagyó migránsok sokasága, a szegények számának folyamatos növekedése, bolygónk épségének visszafordíthatatlan pusztulása. És akkor még ott van, hangsúlyozza a Szentatya, a mindennapi élet nehézségei, melyek azzal a veszéllyel járnak, hogy rezignálták és kis hitűvé tesznek bennünket. Fontos tehát, hogy a keresztények reménnyel tekintsenek a jövőbe. Dolgozhassunk gyümölcsözően Isten országának, a szeretet, az igazságosság és a béke országának szolgálatában. És ekkor a reményről próbál a Szentatya egy kicsit bővebb teológiai hátteret föltüntetni. Majd pedig levonja a tanúságot a remény zarándokainak és a béke építőinek lenni. Azt jelenti tehát, hogy létezésünket Krisztus föltámadásának sziklájára építjük, annak tudatában, hogy egyetlen erőfeszítésünk sem hiába való, az általunk vállalt és megélt hivatásban. A Szentatya hangsúlyozza a fiataloknak említett felszólítását, keljetek föl, ébredjünk föl álmunkból, lépjünk ki a közönyből, nyissuk ki azt a börtönt, amelybe magunk zárkóztunk bele, hogy mindannyian fölfedezhessük hivatásunkat az egyházban és a világban, és mindannyian a remény zarándokaivá és a béke építőivé váljunk. Szeressük szenvedélyesen azt az életet, amely ránk vár, a környezetünkről és a környezetünkben élőkről való szerető gondoskodás is egyre nagyobb súlyt kapjon életünkben. És a Szentatya hangsúlyozza, legyen erőnk, bátorságunk, kockázatot vállalni a jövő reményével. A Szentatya gondolatai után, amelyet ő a Boldogságos Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásával zárja, ahová ő örömhírt vitt, és azt mondja, hogy mi is legyünk az örömhír vivői, és új életet fakasztani tudó emberek, embertársaink között. Csak egy rövid gondolatot említsek meg azért a papi hivatásról, amelyről a tegnapi előtti szentmisén próbáltam gondolkodni, miért van szükség papi hivatásokra. Azért, mert az Úr megszentelő tevékenysége a papságon keresztül árad ki a világra. A szentségek, amelyekről mostanában elmélkedünk, Jézusunk útmutatása parancsa szerint a papsághoz kötődnek. Nincsen eukarisztia papság nélkül. Nincsen egyház eukarisztia nélkül. És minden szentséget ide sorolhatunk, szükséges, hogy a Krisztus által megbízott püspök, pap és diákonus szolgálja a megszentelődés művét. Ezért arra kérem a kedves rádió hallgatókat, hogy az egyházmegyénkben szokásos imánál többet odahaza mindennapi imáinkban is kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. És kérem az édesanyákat, nagymamákat, hogy merjenek imádkozni azért, hogy Isten családjukból is hívjon papi hivatásukat. És ezek után már csak rövid időre, de visszatérve az Ószövetségre a biblikus teológiai szótár alapján. A biblikus teológiai szótár arról beszél, hogy Mózes maga is levita, és általa az Isten az ő törzsét, testvérét, Lévit és leszármazottjait választja ki arra, hogy kultikus ténykedéseket hajtson végre. Tulajdonképpen ezt a törzset tehát maga az Isten választotta ki és szentelte föl, hogy neki szolgáljon. Mózes áldása, hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, amely nagyon különbözött Jákobétól, a papok sajátságos feladatára utal. Bár az is igaz, hangsúlyozza a szótár, hogy ez a szöveg talán egy kicsit későbbi helyzetet tükröz. De a leviták igazi papok, idézi a biblikus teológiai szótár a Bírák könyvének 17. fejezetének 7. versétől. A levita papság mellett azonban jó ideig folytatódik még a családi papság gyakorlata is, erről a múlt alkalommal szóltunk. Kedves rádió hallgatók, innen fogjuk folytatni az elkövetkezendő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,